Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Koncert.
Berecz Mihály szóló estjével folytatódik az MVM koncertek zongora sorozata. A március 23-án ma este a Zeneakadémia nagy termében fellépő fiatal zongora művész Bartók és Chopin műveire épülő koncertjén hallható lesz Lutoszlavszki két etüdje is. Berecz Mihály a zongora sorozaton első alkalommal Arkadij Volodosz beugrójaként már nagy sikert aratott január 12-én. A csak online közvetített koncertet több ezer érdeklődő hallgatta meg. A 25 éves zongoraművész, akinek repertoárja rendkívül széles, már aktív szereplője a hazai koncertéletnek. Zongora játékára, egyéni hangjára olyan művészek figyeltek fel, mint Kocsis Zoltán, Vásári Tamás, Vashegyi György, Keller András és Malcolm Bilson. Berecz Mihály 16 évesen már a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben játszott el Ravel G-dur zongora versenyét Kocsis Zoltán vezényletével. Azóta több magyar karmesterrel és zenekarral lépett fel. Külföldi fellépései közül kiemelkedik két berlini hangverseny, amelyet a Concerthouse-ban, valamint a Philharmoniában adott. Berecz Mihály különböző hazai és nemzetközi versenyek nyertese díjazottja. Tanulmányait Londonban a Royal Academy of Music zongora művész szakán végezte kiemelkedő teljesítménnyel. 2021-ben a zürichi Andagéza verseny Liszt Bartók külön díjasa lett. Ugyanebben az évben megkapta a junior prima díjat is. 2022. januárjától a Liszt Ferenc Zeneakadémia kamara tanszékének tanára. 2022. februárjában megkapta a Cifra Alapítvány tehetségdíját. A mai koncerttel kapcsolatos további részletekért kattintsanak a Zeneakadémia honlapjára.
Évforduló.
Versmondó flashmobbal, verspaddal, egyedülálló kültéri installációkkal, gasztronómiai különlegességekkel és megújult kiállítóterekkel várják az érdeklődőket a Petőfi emlékévhez kapcsolódóan Kiskörösön, a költő szülővárosában. A Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév során Kiskörösön a versautomatában idegen nyelven is hallhatók lesznek Petőfi versek. Kényelmesen lehet majd pihenni a város több pontján elhelyezett könyvalakú, idézetekkel ellátott verspadokon, míg az aláírások fala bemutatja, hogy a szülőház 1880-as megnyitása óta mely hírességek tették benne tiszteletüket. Ezen kívül időszaki tárlat látogatható a világon is egyedülállónak számító, fél ezernél is több Petőfi tematikájú kortárs alkotást magában foglaló képzőművészeti gyűjteményből. A gasztronómiai különlegességek közül az emlékév nyitányára készült el a Pilvax kávélikör, Petőfi kedvenc italának korabeli receptúrán alapuló újragondolása.
Színház.
Márciusban két premierrel készül az Örkény Színház. 24-én a Jelenetek a bábuk életéből című Ingmar Bergman film színpadi adaptációját, 25-én pedig a Szabó Magda regényéből készült az Ajtó, Szeredás Emerenc emlékkoncert című darabot mutatja be a társulat. A Jelenetek a bábuk életéből című előadást Ördög Tamás, a Dollárpapa gyermekei társulat rendezője állítja színpadra. Az Ingmar Bergman filmjéből készült adaptáció Katarina és Peter látszólag átlagos házas életét helyezi a középpontba. A történet során azonban kiderül, a felszín alatt pokoli vágyak hajtják a főszereplőket, olvasható a darab ismertetőjében. Az előadásban Polgár Csaba, Kisvég Emőke, Fűr Anikó, Nagy Zsolt, Gáfi László és Takács Nóra Diana játszik. A díszletet Balázs Juli, a jelmezt Kis Tibor tervezte. Március 25-én tartják az Örkény Színház következő nagyszínpadi bemutatóját, Szabó Magda az Ajtó című regényét Gáspár Ildikó koncertszínházi formában állítja színpadra. A teátrum közleményében a rendezőt idézik, aki elmondta, Szabó Magda életművét csak részleteiben ismeri. A regényt is csak Szabó István filmje után olvasta el, de már akkor is azt látta meg benne, hogy Emerenc szerepét, mintha Pogány Juditnak írták volna, Magdájét pedig Szantner Annának. Nem a regény népszerűsége, hanem a színész volt a kiinduló ponton, idézik a rendezőt a közleményben. Az előadás látványvilágát két erős szimbólum határozza meg. Egyrészt a Kolosseum, amelyben Antal Csaba díszlettervező Szabó Magda mitológia iránti érdeklődését öntötte formába, másrészt a fémes repülő csészeaj, amely Emerenc alakjának idegenségére utal. Szabados Luca jelmezei ez utóbbira játszanak rá, kiinduló pontját a 60-as, 70-es évek úgynevezett Space Age divat irányzata adja. Az előadásban Pogány Judit, Szantner Anna, Bajomina György, Borsi Balog Máté, Fica István, Mátyási Bence, Józsa Bettina, Kókai Tünde, Patkós Márton és Vajda Milán szerepel. A produkció zeneszerzője Matisz Flóra Lili, zenei munkatársa Kákonyi Árpád, a mozgás Horkai Barnabás munkája. Mindkét előadásról további részletek az Örkény Színház honlapján olvashatók.
Művészet.
Áprilisban is rengeteg program közül válogathatnak az érdeklődők az Óbudai Társas Körben. A német Zsombor által alapított kamara együttes április 6-án ad koncertet Telemann Burleskjei címmel, a Budapest Klezmer Band április 8-án a Klezmer Varázs című összeállítással lép színpadra. Az Óbudai Kamara Zenekar Virág vasárnapi hangversenyét 10-én Gazda Péter vezényli. Pap János színművész április 11-i estjén Karinthy Frigyes prózái, József Attila versei és Shakespeare szonettjei hangzanak el. Dés László, Parti Nagy Lajos és Závoda Pál április 14-én Eszterházy Péterre emlékezik. Rafael Alexander Luszczewski április 22-én ad hangversenyt, 23-án pedig az East Wing Group, Kéri Gábor gitáron, Frenki Látó hegedűn, Megyasszai István basszusgitáron és Magyaró Kornél ütőhangszerekkel játszik, várják a közönséget. A társaskör 1995 óta ad helyszínt a házi koncertek Kósa György műveiből című hangversenynek. Április 24-én a Lélektől Lélekig című lemez bemutató koncerttel emlékeznek a 125 éve született szerzőre. Lilium kuplé címmel április 27-én a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének tanszékének harmadéves hallgatói mutatják be vizsgaleódásokat. 29-én Váradi Gyula, a Virtuózok 2016-os győztese, ifjabb Lakatos Györggyel lép színpadra. A Festbaum Béla szerkesztette Dalok a Kispipából című Seres Rezső est pedig április 30-án folytatódik. Az állandó sorozatok közül április 24-én tartják a Játékos Muzsika 7x10 percben című műsorfolyam következő részét Cigány Györggyel, a Nagy Zenészek Nagy Szerelmek április 28-i műsorának főszereplője pedig Rachmaninov lesz Bősze Ádám előadásában. További részletek az obudaitársaskör.hu oldalon olvashatók.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Megmerem kockáztatni, ha bárkitől azt kérnék, hogy mondjon 3 szót, ami Spanyolországról eszébe jut, akkor Barcelona és a Real Madrid mellett Andalúzia hangzana el leggyakrabban. Andalúzia romantikus hely, a földi boldogság hazája. Tánc, rózsák, mesés történelem és perzselő napfény a fölé magasodó hófötte Sierra Nevada hegység lábainál. Olvashatjuk Nárai Tamás receptkönyvében a Sierra Nevada csúcsai nevű süteményhez kapcsolódva. Beleharapva a fanyar citromkarikákkal gazdagított lágy piskótába, írja, és rajta az édes savanykás szirupba mártott hegycsúcsok tetejébe, már az első pillanatban úgy érezhetjük, igen, Andalúzia valóban a földi boldogság hazája. A Viva España, kedvenc spanyol sütemény receptjeim című kötet 60 receptet és csodaszép fotókat tartalmaz.
Lehet 3 szóban jellemezni a spanyol süteményeket?
A spanyol cukrás sütemények jellemzőiként a rusztikusságot, az egyszerűséget és a nagyon édességet emelném ki. Tehát, hogy azért a keleti gyökerek, tehát a mór, arab gyökerek megtalálhatók a cukrászatban, de találhatók európai gyökerek is.
Francia
például. Francia, abszolút. Galícia, Baszkföld például ezeken a rész, a sajtkultúra és társai. A spanyol konyha ugyanúgy egy szegény konyha tulajdonképpen, mint az olasz. Nagyon kevés alapanyagot használnak, szinte profán módon egyszerű a tojásfehérjéből, meg lisztből gyakorlatilag bármit képesek megcsinálni, meg mandula lisztből. A hozzáadott anyagok, a kellékanyagok nagyon változatosak, de mindez valami olyan elképesztően gyorsan, egyszerűen kivitelezhető. Néhány recept persze van a könyvben, a Viva Espanyában, ami mondjuk nehezebb, de zömmel azért ezek könnyű receptek.
Van olyan sütemény a könyvben, amire, hogyha csak rá gondol, akkor rögtön beugrik, hogy hol volt az a helyszín, ahol először kóstoltam.
Hogyne, a legtöbb recept egyébként úgy kerül hozzám, hogy utazom, állandóan eszem valahol valamit, és akkor elkezdek utána menni, hogy akkor például, mit tudom én, a tojáshabos citromtorta, vagy éppen a Santiago torta, vagy, és elkezdek utána menni, hogy ezt ismeri-e valaki. Most már mondjuk így könnyebb volt, hogy Spanyolországban élek, és vannak kint barátaim, és noha mondjuk az én korosztályomból is azért egyre kevesebben sütnek már, de mindenkinek még él az anyukája, aki viszont sütött, tehát nagyon sok ilyen családi recept van, mert ugye ezt meg ráadásul tartományonként gyűjtöttem össze, hogy Katalónia, Murcia, Valencia, Andalúzia, Extremadura sorolhatjuk, ugye Baszkföld, Kasztília, León tartományonként van csoportosítva, de hát olyan szerencsénk van, hogy az ügyvédünk például zaragoziai, az egyik nagyon kedves barátunk, aki építészmérnök, ő andalúziai, mert azért az egy nagyon fontos dolog számomra, hogy ezek a receptek autentikusak legyenek. Tehát nem ilyen mindenféle közösségi oldalakról, portárokról összevadászott valami, hanem mondjuk például, mit tudom én, az andalúz csokoládétorta, az egy olyan helyről származik, ami Andalúzia, ami mondjuk például ennek a építész barátunknak az édesanyjától jön. Tehát ezt valóban ott készítették, úgy készítették, családon belül készítették, és ez valóban olyan is, mint ahogy a könyvben van.
Kicsit regényes ez a könyv, mert hát kiderül a citromtorta kapcsán, hogy ez egy ilyen igazi nagy szerelem volt, tehát hogy az sokat kellett utána járni.
Hát azután is mentem, nem tudom én mennyit, mert egyébként is nagyon szeretem a citromos süteményeket. Zárójel nyílik is, zárójel bezárva. És eszméletlen nagy szerencsém van, hogy viszont nem vagyok hízásra hajlamos, mert hogyha az lennék, akkor nyilvánvalóan 300 kilóra tudtam volna már feltornázni magam, mert viszont ezeknek ellenállni nem tudok.
Nagyon érdekes, hogy a franciák és a spanyolok között vannak bizonyos vitás sütemények.
Több csoportra osztható a dolog, tehát hogy vannak ezek a nagyon tradicionális egy-egy országhoz köthető sütemények, mondjuk például Franciaország, sütnek mindenhol a világon croissant, de hát a francia croissant az a francia croissant, és az onnan származik. Készítenek biztosan, nem tudom én, Tegucigalpán is bourbon tortát, de hát mint a neve is mutatja, ugye az a napkirály udvarából származik, aki rajongott a gesztenyéért, a szelíd gesztenyéért, és így lett egy ilyen vaníliás gesztenye torta. Vagy például a katalán krém, amit ugye, vagy a tartasara, amit katalán cukrászok találtak ki, és akkor megpróbálták a például a franciák ezt tőlük elvitatni.
A crème brûlée lett az.
A crème brûlée tulajdonképpen, de hát zseniális volt például a katalán cukrászok szövetsége, mert nagyon jól fogta meg ezt az egész kérdést, ugyanis a francia gasztronómia és a cukrászati gasztronómia pápája Escoffier gyakorlatilag lexikonokat és Wikipédia szócímeket írt a francia gasztronómiáról, és egyetlen árvahanggal nem említi benne a crème brûlée-t. És azt mondták ugye a katalán cukrászok szövetség, hogy gondolják, hogy egy ilyen világhírű desszertet kihagyott volna Escoffier, hogyha ez valóban francia lenne.
Aha.
És akkor erre nincs érv, igaz? Mert hát most mit mondjon, hogy akkor kihagytuk, ugye? Tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt, de nagyon érdekes dolog volt például követni az útját. Mondjuk például van a spanyol könyvben egy fantasztikusan finom desszert, a tartaruszó, az orosz torta, ami egy, tulajdonképpen egy lepény, egy lapos lepény, ami mogyorólisztből van, és csak mogyoró van tulajdonképpen a krémjében is, és a tésztájában is, hogy például az hogyan lett orosz torta. Mert mint kiderült, a spanyol királyi udvarban készítették el az orosz cár tiszteletére, aki magával vitte a receptet, aztán utána az ő szakácsa kezdte el sütni, aztán ő is mindenkinek adta, amikor vendégségbe jöttek hozzá különböző nemzetközi uralkodó házaktól, és akkor úgy híresült el, hogy ez a tartaruszon, mert ugye Oroszországban ették ezt, miközben ez egy spanyol recept volt. Szóval ez egy nagyon izgalmas dolog utána nézni, és egy picit a történelmét is kikutatni ezeknek a gasztronómiai utaknak, és különböző sütiknek, szóval ez egy fantasztikusan jó dolog.
Ez gluténmentes ráadásul, ugye?
Én külön gondot fordítottam arra, hogy a receptek mondjuk körülbelül fele gluténmentesen elkészíthető legyen, és gyakorlatilag laktózmentesen elkészíthető ezekből az összes. Természetesen én nem vagyok se dietetikus, se szakértő ebben a kérdéskörben, tehát mindenmentes recepteket nem tudok csinálni, mert a mindenmentes recept az egy kicsit olyan, mint az életmentes, nem? Tehát, hogy ezt én nem tudom, és az volt a cél, hogy megismerjük egy picit az én optikámban a spanyol cukrászatot. Már volt visszajelzésem, hogy Spanyolországból a Viva España kapcsolat, hogy és láttuk azt a sütét, és tényleg ott volt a Brasso de Gitano, és hogy mi a, és pont olyan volt, mint mikor mi megcsináltuk. Tehát ezek nagyszerű dolgok, és hogyha valaki elutazik, és akkor tudja, hogy ott tehet egy kanafét, vagy éppen ott tehet egy Tarta Santiago-t. Szóval ez egy nagyszerű utazás, egy nagyszerű kaland az egész.
Nárai Tamással beszélgettünk Viva España kedvenc spanyol sütemény receptjeim című kötetéről, ami a Book kiadó gondozásában jelent meg, ugyanúgy, ahogy a francia süteményeket bemutató Utolsó reggeli Párizsban című receptkönyve.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.